2026-ban az anyák személyi jövedelem adómentességével és a családi adókedvezménnyel több mint 600 milliárd forint marad a gyermeket nevelő családoknál, miközben az extra profit adó a 2023-ashoz képest lefeleződik. Ezen a soron a tervek szerint 530 milliárd forint folyik be majd a költségvetésbe 2026-ban, mondta az adóügyekért felelős államtitkár azon a háttérbeszélgetésen, amelyen bemutatta a 2026-os évet érintő adómódosításokat. Gerlaki Bencét kérdeztem.
Kedd éjszaka az országgyűlésnek benyújtottuk a tavaszi adócsomagot. Ugye a kormány adópolitikájának középpontjában továbbra is a családok és a vállalkozások támogatása áll. Az adórendszerünk versenyképességét fenn kell tartani, és ahol lehet tovább javítani. Ugye folyamatosan vizsgáljuk, milyen adminisztráció csökkentésre tudjuk támogatni a gazdasági szereplőket. Ehhez a tavaszi csomagba is számos ponttal hozzájárulunk. Én azt gondolom, hogy itt a tavasz után majd ősszel is egy nagyobb csomaggal fogunk előállni. Itt folyamatosan egyeztetünk a kamarákkal, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. Ugye fontos még tovább az adócsomagnál, hogy a fehéredést, amit az elmúlt években sikeresen végrehajtottunk, azt tovább növeljük. Az áfarésünk nagyon alacsony, de azt látjuk, hogy még számos helyen tovább tudunk ezen javítani, és hatékonyan fel tudunk lépni a visszaélésekkel szembe. Ugye az adócsomag részeként vannak EU jogharmonizációs lépések, és vannak egyéb gyakorlatos segítő intézkedések is. Ugye a mostani csomag egyik fontos eleme, habár a csomagon kívül négy külön törvénybe kezeltük a kormány egyik legfontosabb adóintézkedését az idei évben, hogy az édesanyák esziamentességét, itt a CSED, a GYED, az örökbefogadói díj adómentessége, a három gyermekes anyák adómentessége, a két gyermekesek anyák élethosszig tartó adókedvezménye a jövőtől lép életben, négy lépcsőbe, és a 30 év alatti anyák kedvezménye is gyakorlatilag 26-tól fog hatályba lépni. Itt azért fontos megemlíteni, hogy egy adókalkulátor is készültünk, ami a NAV honlapján elérhető, úgy biztatok mindenkit, hogy használja ezt a kalkulátort, és ahhoz, hogy ezek az intézkedések alkalmazásra kerüljenek, fontos volt a személyi jövedelemadóba, illetve a szocho szabályokba is kezelni bizonyos részletszabályokat.
Összességében, hogyha megnézzük az édesanyák SZIA mentességével, mennyi marad majd a családoknál, mennyi marad az édesanyáknál?
Ugye a jövő évben a családi adókedvezmény miatt 290 milliárd forint, az SZIA mentesség miatt 320 milliárd forint marad a családoknál, összességében meg 4800 milliárd forinttal támogatjuk a 26-os évben a családokat.
A tavaszi adócsomagnak egyik fontos eleme az extra profit adók. Ugye itt vannak már olyan extra profit adók, amelyeket korábban kivezettek, melyek azok az extra profit adók, amelyek továbbra is érintik a gazdasági élet szereplőit.
Ugye az extra profit adókat költségvetési bevételek miatt 2022-ben vezettük be, azt láttuk, hogy számos szereplőnél a korábbi évekhez képest extra profit keletkezik. 2023-ban meghaladta az extra profit adó befizetés az 1000 milliárd forintot az érintett cégeknél. Az idei évben ez már 520 milliárd forint környékén alakul, és a jövő évben, tehát 26-os évben is 530 milliárd forint körül lesz. Ugye a legnagyobb ágazatok ugye a bankok, a kiskereskedelmi szereplők, a biztosítók és az energia ágazat a 2026-os évben. Azt láthatjuk, hogy a bankoktól 180 milliárd forintos bevételt várunk, a kiskereskedelmi különadóból kb. 130 milliárd forintot. Fontos az, hogy a bankok és a biztosítók is tudják felezni az adófizetési kötelezettségeiket állampapír vásárlással. Az elmúlt években ugye kivezettünk különböző extra profit adókat, így az energia ágazatot érintő adókat folyamatosan csökkentettük, így a Robin Hood adó esetében is a korábbi 31%-ra fog csökkenni a 41%-os adómérték.
Gerlaki Bence adóügyekért felelős államtitkárt hallották. Jó teljesítményt ért el a Richter Gedeon gyógyszergyár 2025 első negyedévében. Erre alapozva a cég megerősíti egész évre szóló előrejelzését, amely szerint 2025-re az árfolyam hatások nélküli növekedés mind a bevételekre, mind a tisztított kamatfizetés és adózás előtti eredményre vonatkozóan 10% körül várható, mondta a társaság vezérigazgatója az első negyedéves eredményeket értékelő sajtótájékoztatón. Orbán Gábort arról is kérdeztem, hogy milyen hatásai lehetnek az európai gyógyszeriparra Donald Trump amerikai elnök az ágazatot érintő vámpolitikával kapcsolatos bejelentéseinek.
Terv szerint alakult az első negyedévünk magas bázisról 2024-ben, de szépen növekedett a cég. Elégedettek vagyunk a számokkal, úgy látom, hogy az elemzői közösség is nagyjából erre számított. Egy szép nyugodt építkezés zajlik, azt gondolom a számok is ezt tükrözik.
Hogyha az egyes termékeket vagy földrajzi régiókat nézzük, akkor lehet kiemelni bármelyiket közülük, akár hogyha termékre gondolunk, akár hogyha földrajzi régióra, ahol nagyobb volt a növekedést, vagy a vártól esetleg elmaradt a növekedés.
Földrajzi tekintetben kiegyensúlyozott volt a kép az első negyedévben, mindenhol tudtunk nőni. Ott volt egyedül stagnálás, ahol tavaly az első negyedévben jelentős előszállítások történtek, erre számítottunk is. Ami kifejezetten látványos erőt mutatott ebben a negyedévben, az a generikus portfóliónk volt. Itt kétszámű ütemben növekedtünk, és azért ettől az üzletágtól nehéz elvárni ennél jobb teljesítményt. A kiemelkedő termékek közül talán egyet húznék alá külön, ez pedig az endometriózis készítményünk, ami egyre több országban válik szerencsére elérhetővé. Óriási siker, és a betegszervezetek, az orvosok, a betegek körében pozitív visszajelzések tömege érkezik hozzánk. Egyesült Királyság, Franciaország, Ausztrália, itt azt látom, hogy a betegellátásra nagyon komoly hatást sikerül kifejtenünk pozitív irányban.
A sajtótájékoztatóval egy időben érkezett egy bejelentés, miszerint a Richter részesedést szerzett egy amerikai biotechnológiai cégben. Mit kell tudni ennek a részleteiről?
Biotechnológiainak neveznek minden kis startup céget Amerikában, ezért az elnevezés egy kicsit félrevezető. Ez egy nőgyógyászati vállalkozás, amely a meddőség területére specializálódott. Egy relatíve kis cég létszámát tekintve is nagyon fiatal, ugyanakkor mi úgy látjuk, hogy a legjobb esély arra, hogy széles körben elérhetővé tegyenek olyan meddőséghez kapcsolódó készítményeket, amikkel már mi itt Európában egy jó pár éve dolgozunk. Ezért érdemes volt ebben a cégben részesedést szereznünk, érdemes volt a termékek egy részében szintén külön részesedést vásárolnunk, ami jogdíjakra tesz minket jogosultá, és ami a legfontosabb, közös fejlesztést indítanunk ezzel a céggel a női meddőség területén. Abban bízunk, hogy ezen a szűk szegmensen elindulva az amerikai nőgyógyászati piacon is egy komoly szereplővé válhat a Richter. Fontos, hogy ez a világ legnagyobb gyógyszerpiaca, és elsősorban a nőgyászati területen mi több szálon is szeretnénk ehhez kapcsolódni.
Az amerikai elnök vámpolitikával kapcsolatban tett rendszeres bejelentései milyen hatással vannak a gyógyszeriparra, a gyógyszerpiacra? Van-e félnivalója a gyógyszeripari vállalatoknak?
Az április elejé bejelentésekből még hiányzott a gyógyszeripar, de jelezték akkor is, hogy készülőben van valamiféle egészségpolitikai, kereskedelempolitikai kezdeményezés. Ennek a fellángolása az, amit közelmúltban megtapasztalhattunk, és hát elég heves piaci reakciókat is váltott ki. Részben érthető, hogy az ellátás biztonság szempontjából a legkritikusabb hatóanyagok, intermediérek, finom vegyi anyagok esetében az amerikai kormányzat törekszik arra, hogy közelebb hozza a gyártást az amerikai betegekhez. Ugyanakkor az árazás tekintetében azért vannak olyan kérdőjelek, amiket nem tudjuk még, hogy hova fut ki jelenleg, csak azt tapasztaljuk, hogy az amerikai kormányzat eddigi döntései le vannak játszva az árakban. Ebben az értelemben meglepetés még nem történt az amerikai piacon. Leginkább mi azon gondolkodunk itt, hogy a tervezett amerikai expanziónkra hogyan hathat az amerikai intézkedéseknek ez a része. Most még úgy látjuk, hogy nem szükséges felülvizsgálni ezeket a terveket, de hát közelről figyeljük az eseményeket, mert látszik, hogy hétről hétre változik minden.
Van-e annak realitása, ugye, hogy az Egyesült Államok elnöke ugye mindent Amerikába szeretne visszavinni, hogy a gyógyszeripart is visszavigye Amerikába? Azért itt a sajtótájékoztatón is említette, hogy azért ez nem annyira egyszerű lévén ilyen kapacitások kiépítése, hosszadalmas engedélyeztetési eljárások miatt sem lehetséges.
Minőségbiztosítási, műszaki, technológiai, engedélyeztetési korlátok széles köre akadályozza azt, hogy itt pillanatok alatt történjen valami. Azok a bejelentések is, amiket itt lehet hallani, hogy ennyi meg annyi milliárd dolláros beruházás történik majd, ezeket a szalagokat mindegy következő elnök fogja már átvágni. Úgyhogy az, hogy milyen tempóban, ha egyáltalán létrejönnek ezek a létesítmények, milyen tempóban lehet azon segíteni, hogy amerikai betegekhez közelebb kerüljön a gyártás, ez számomra egy nagyon nagy kérdés. Én annak örülnék, hogyha felismerés kialakulna, hogy ez Európával nagyjából közös probléma, és együtt könnyebb lenne megoldani, mint egymás ellenében.
Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallották. Áprilisban több mint 376 milliárd forintos hiányt halmozott fel az államháztartás pénzforgalmi szemléletben, derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes jelentéséből. A portfólió elemzője azt mondta, hogy 24 évre visszatekintve az idei áprilisi a második legmagasabb negyedik havi hiány. Csiki Gergelyt kérdeztem.
Áprilisban 376,4 milliárd forintos mínuszt mutatott az államháztartás egyenlege önkormányzatok nélkül, ami első ránézésre magas szám, és egyébként korábbi évekkel összevetve is jelentősnek mondható. Az elmúlt 24 évben nem volt ilyen magas, csak egyetlen egyszer az április havi költségvetési egyenleg, akkor mínusz 600 milliárd forint volt a költségvetési hiány a 2023-ban, és ezt követi a mostani idei áprilisi negatív adat.
Mi van a hátterében ennek a rossz adatnak?
Nem meglepő abban tekintetben, hogy eddig is tudtuk, hogy a költségvetés idén is jelentős mértékben ornehéz lesz a lefutása, ami azt jelenti, hogy az év első néhány hónapjában keletkezik a költségvetési hiány, éves költségvetési hiány jelentős része. Ez be is következett április végéig, vagy az első négy hónap alatt az egész éves hiánytárnak a 71%-a teljesült. Ennek elsősorban az oka, hogy erre az időszakra koncentrálódnak a nyugdíjkiadások, az extra nyugdíjkiadás gondolok itt a 13. havi nyugdíjra, valamint ne felejtsük el a legfontosabb ilyen tétel, az a kamat kifizetések tétele, ami szintén áprilisban is magasabb összegben teljesült, mint a korábbi években, és az első néhány hónapra ugyanígy igaz volt. Ez a költségvetésben összességében egyébként a költségvetés most már 1900 milliárd forint fölötti összegben fizetett ki kamatokat április végéig, és éves szinten ez már 408 milliárd forint a magasabb, mint az előző évnek az első négy hónapjában, tehát ez lényegesen rontja a költségvetés teljesítményét a korábbi évekhez képest.
A költségvetés bevételei miként alakulnak?
Minisztérium azt hangsúlyozza, azt üzeni a közleményével, ami egyébként az előzetes adatokat tartalmazza, részletes adatokat még nem tudunk, hogy a bevételi oldal a várakozások szerint teljesül, a tervezetek szerint, ami korábban is hangoztattak, itt elsősorban a bevételi oldalról megvan az a támasz a költségvetésben, ami támaszt nyújt a költségvetésnek. Ennek ellenére van egyfajta elcsúszás a költségvetésben, hogy a vártnál rosszabb makrogazdasági és a GDP növekedés miatt, emiatt ugye van nem meglepetés, már korábban ismerjük, emiatt kellett megemelni az idei költségvetési hiány célt 3,7%-on 4,1%-ra, valamint az államháztartásért felelős államtitkár friss interjújából, friss nyilatkozatából tudtuk meg, hogy idén jelentős zárulásokra is szükség volt a minisztériumoknál, hogy ne szálljon el jobban a költségvetési hiánya, tehát évközben be is kellett avatkozni a költségvetési folyamatokba.
A gazdaság gyengébb teljesítménye miatt milyen bevételek érkeztek a vártnál vagy a tervezetnél kisebb mértékben a költségvetésbe?
Néhány számot között a minisztérium, azonban a részletes pontos adatokat is, hogy ez egy teljes képet, így majd csak két hét múlva fogjuk megtudni, mikor a minisztérium közzeteszi a részletes államháztartási számokat.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2025 márciusára megközelítette a 162 milliárd forintot a folyószámla hitelek állománya. Ez a szám 9%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet, és azt mutatja, hogy sok háztartásnál már nem víztartalék, hanem rendszeres pénzügyi mankó ez a hitelfajta, állapította meg a biztosdöntés.hu. A hitelkártyák száma is csaknem 5%-kal nőtt egy év alatt, és mára megközelítette az 1.200.000 darabot, mondta a szakportál pénzügyi elemzője. Fülöp Norbertet kérdeztem.
Valóban azt látjuk, hogy folyamatos a növekedés. Márciusban az MNB friss adatai szerint már 162 milliárd forint volt a folyószámla hitelállomány a lakosság körében. A folyószámla hitel tipikusan egy olyan hiteltípus, ami jellemzően az átmeneti pénzügyi zavarok kezelésében nyújthat segítséget. Itt hitelenként olyan 1,5-2 millió forint közötti hitelkeretről beszélhetünk. Ezt a bankok gyakorlatilag nyújtják a bankszámla mellé, amennyiben az ügyfélnek megfelelő jövedelme van. Azt látjuk, hogy ez a hitelkeret egyre nagyobb mértékben van kihasználva, és úgy látjuk, hogy ez a folyamat nem is fog megállni a közeljövőben, tehát arra lehet számítani, hogy a folyószámla hitelállomány, ha esetleg lassuló ütemben is, de tovább fog nőni az év hátra lévő részében is.
Ezekből az adatokból azt a következtetést lehet levonni, hogy úgy tűnik, hogy a folyószámla hitelt nem kifejezetten átmenetileg használják az emberek, hanem rendszeresen támaszkodnak arra, hogy van folyószámla hitelkeretük?
Valószínűleg igen. A folyószámla egyébként egy nagyon kényelmes, jó használható konstrukció, de elméletileg arra találták ki, hogy az átmeneti zavarokat kezeljék az ügyfelek, és a következő 1-2 hónapban pedig a jövedelmükből visszatöltsék gyakorlatilag ezt a hitelkeretet, és ismét a számla pluszban legyen. Akkor jelenthet ez problémát, hogyha valaki úgy kezeli a hitelkeretet, mintha a saját pénze lenne, és gyakorlatilag a számláját folyamatosan mínuszban tartja, mert ebben az esetben ez a havi 2-2,5%-os kamat éves szinten akár több 10 000 forint kamatköltséget is jelenthet.
A hitelkártyák számának növekedésére is felhívta a figyelmet a biztosdöntés.hu. Ez is azt mutatja, hogy több magánszemély adósodik el a bankok felé viszonylag kis összegben, hiszen ugye a hitelkártya is jellemzően egy olyan termék, amellyel kis összegben adósodnak el az emberek.
Valóban így van. 1,2 millióhoz közelít lassan a magyarországi hitelkártyáknak a száma. Éves szinten 4,6%-os növekedés láthatunk. A hitelkártya azonban egy nagyon speciális hiteltípus, hiszen amennyiben a türelmi időn belül fizeti valaki vissza az adósságát, akkor a bank pénzét kamatmentesen használhatja. Azt látjuk jelen pillanatban, hogy a többség így használja a hitelkártyáját, azaz költségmentesen képes előrehozni vásárlásokat, valamint a hitelkártyák jelentős részéhez ilyen kedvezmények, bónuszok, visszatérítések tartoznak, úgyhogy egy hitelkártyával történő fizetéssel még akár pénzügyi előnyt is lehet elérni. És most egyelőre még az látszik, hogy a hitelkártya tulajdonosok nagy része jól használja ezt a konstrukciót, és a türelmi idő belül fizeti vissza az adósságát.
Mekkora volt egy átlagos hitelkártya tartozás 2025. januárjában? Mit mutat ez a szám?
Az MNB adatai szerint 134 000 forint volt egy átlagos hitelkártyára jutó adósság, ami, hogyha az átlag jövedelmet nézzük, a nettó átlag jövedelmet, akkor körülbelül annak 30%-ára tehető. Ez nem régen egyébként még 40%-os arány volt, tehát jól látszik, hogy van egy erős nettó reálbér növekedés Magyarországon, és ezt a hitelkártya adósság nem követte le egyen.
Fülöp Norbertet, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjét hallották. Nyáron a szabadságolások miatt lelassulhat a jelzálog hitelek folyósítási ideje. Ha azonban egy kölcsön kellően előkészített és az ügyfél jól választ bankot, akkor ez a folyamat nyáron is lezajlik 3-4 hét alatt, mondta az Inforádiónak a Money.hu vezetője. Korponai Leventét kérdeztem.
Jellemzően a jelzálog hitel átfutási ideje egyébként 3-4 hét lehet a leggyorsabb bankoknál, de átlagos egyébként 4-5 hét. El kell számolni annak, aki jelzálog hitel felvételében gondolkodik. Ez a nyári időszakban lelassul, ugyanis mind a banki ügyintézők, illetve a hitelbírálatban résztvevő szereplők és az értékbecslők is leterheltebbek ilyenkor. Egyrészt a hosszú átfutási idő az függ attól, hogy az ügylet mennyire bonyolult. Tehát például, hogy van-e támogatás a hitelben, vagy sem, milyen az ingatlannak a típusa, mennyi tulajdonosa van az ingatlannak, amit meg szeretnénk vásárolni, illetve az is, hogy hogy áll össze például a saját önerőnk, meglévő ingatlant akarunk eladni, pótfedezetet vonunk be, tehát elég sok tényező van, ezekkel mindenképpen érdemes tisztában lenni az ingatlan vásárlása során és a hitelfelvételét megelőzően, hogy tisztán lássuk azt, hogy mi a jelenlegi helyzetünk, illetve hogy az eladónál milyen lehetőségek vannak. És hogyha már ezt tisztán látjuk, akkor az egyik leggyakoribb ok, amin el szokott húzódni a hitelfelvétel, az maga a dokumentumoknak az előkészítése, hogy a beadandó dokumentumok azok hiányosak, vagy hibásan érkeznek a bank felé, és emiatt hiánypótlási körökre lehet szükség. Az egyik leggyakoribb hiányosság egyébként pont a munkáltató igazolással kapcsolatban szokott lenni, hogy esetleg hiányosan kerül kitöltés megrendelésre a munkáltató által, és ez akár egy hetet is csúszhat az ügyleten. Ebben egyébként érdemes akár hitelszakértő segítségét igénybe venni, hiszen ezek olyan szakértők, akik mind a bankokkal kapcsolatban állnak, mint pedig rengeteg hitelügyletben segítettek már korábbi ügyfeleket, és ők teljesen pontosan tudják, hogy melyik bank milyen dokumentumokat igényel, illetve hol milyenek az átfutási idők. Illetve még egy tipp az ingatlan vásárlás előtt állóknak, az pedig az előzetes hitelbírálatra hívnám fel a figyelmet, hiszen az előzetes hitelbírálata még az ingatlan keresés előtt kikérhetjük a bankok véleményét, és megismerhetjük, hogy pontosan a mi esetünkben ad egyáltalán hitelt, és hogy ha ad, akkor milyen feltételekkel, milyen kamattal, akár egyedi kamattal adna hitelt. Erre egyébként szintén a hitelszakértőtől kérhetünk segítséget, de egyébként már online is vannak erre megoldások, ahol akár három nagy ajánlatát is össze lehet így hasonlítani.
Korponai Leventét, a Mani.hu vezetőjét hallották. A gyerekek nyári vakációja anyagilag megterhelő a családok többsége számára, ez derült ki az Erste Bank felméréséből. Minden negyedik szülőnek komoly gondot jelent gyermekei nyári felügyeletének megszervezése, a megkérdezettek 40%-a nyilatkozott úgy, hogy nehezen tudja ellátni a munkáját, hogyha otthon vannak a gyermekei, de a nyári programokhoz szükséges anyagiak előteremtése is csak nem ugyanilyen arányban okoz fejtörést a szülők számára, mondta az Erste HR vezetője. Mihó Krisztinát hallják.
A praktikákból, hogy ki hogyan tudja megoldani, abból az látszik, hogy a legnagyobb százalék, 48% a nagyszülők segítségére támaszkodik ebben az időszakban, de az is jellemző megoldás, hogy a szülők felosztják egymás között a gyerekek felügyeletét, és a harmadik legnépszerűbb megoldás pedig a napközis táborok választása volt, az 29%-a a válaszadóknak mondta.
Az Erste felméréséből az is kiderült, hogy a nyári táborok kifizetése is egyre nagyobb anyagi teher a családok számára. Vannak olyan szülők, akik csak hitelből tudnak egy-egy tábort kifizetni. Tavaly még elenyésző, alig 1%-os volt ez az arány.
Egyre nagyobb kihívást és anyagi terhet jelent ez a családoknak. Tavaly is készítettünk egy hasonló felmérést, abban az évben 27% a várható költségeket körülbelül ilyen 25 ezer és 50 ezer forint közé tette, de ez az idei évre nőtt, és most már a válaszadók 21%-a 80 ezer és 100 ezer forint közé satszolta az idei nyár nyári táborozásának a költségeit, és abban nem volt változás a tavalyi évhez képest, hogy csupán a válaszadók 40%-a volt az, aki tudatosan is időben tervez és félretesz erre a nyári táborosztatásra. A többieknek ez kihívást jelent. A tavalyi évhez képest idén már 5% nyilatkozott úgy, hogy akár gyors hitel felvételében is gondolkozik, hogy fedezni tudja a nyári táborosztatás költségeit.
A hosszú szünet és az ezzel járó plusz kiadások miatt a megkérdezettek 39%-a szerint a nyári vakáció anyagilag kifejezetten megterhelő időszak, és csupán 3% válaszolta azt, hogy semmilyen problémát nem jelent számára a plusz költség. Az Erste felmérése azt is megállapította, hogy a munkáltatók többsége nem törekszik arra, hogy megkönnyítse dolgozója helyzetét. A válaszadók fele semmilyen támogatásra nem számíthat a munkahelyétől, csak a szülők 14%-a kap plusz szabadságot a nyári iskola szünet idejére, 12%-uk beviheti gyermekét a munkahelyére, tábort, nappali programot vagy felügyeletet a munkáltatóknak kevesebb, mint 10%-a biztosít. We'll be right back.